Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Ez itt a Harcosok klubja új évadának első adása, a szerkesztő Nagy Teodor, a mikrofonnál Gavra Gábor, és a vendégünk pedig Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere, a Mindenki Magyarország mozgalom alapítója, ellenzéki miniszterelnök jelölt. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A beszélgetés szerda délután rögzítjük, és csütörtök este megy adásba.
Mindenkinek szép napot kívánok, és én köszönöm a meghívást.
Egy kicsit meglepett minket, mert kiderült, hogy ugye ön lett a harmadik az ellenzéki miniszterelnök jelöltek aláírás gyűjtő versenyében, és ezzel megelőzte Jakab Pétert, a Jobbik elnökét és miniszterelnök jelöltjét, pedig a Jobbiknak ugye híresen komoly beágyazottsága van, főleg kis településeken, vagy hát legalábbis ugye ez az önképe a Jobbiknak, míg ön mögött egy néhány éve szerveződött mozgalom van, erről a mozgalomról beszélgetünk majd még. Hogy lett önnek 33.540 aláírása, amikor Jakab Péternek csak 31.800?
Hát egyrészt azt el kell ismerni tisztesség kedvéért, hogy a Jobbik főleg vidéken gyűjtött, mi pedig a 33.000-nél több aláírás harmadát Pesten. És nyilván itt azért valamivel egyszerűbb. Én úgy látom, hogy a Jobbik elengedte ezt a budapesti kérdést akkor is. A másik, az ellenzéki pártok, azok egészen biztosra vették, hogy nekem és a Mindenki Magyarország a mozgalomnak nem lesz meg a 20.000 aláírás. Tehát ilyen megjegyzéseket nagyon sokat kaptunk.
Pártvezetőktől, vagy alsóbb szinten?
Különböző párt emberektől, nem a párt vezetőitől, ők csak nyilván ezt a 20.000-et úgy állapították meg, hogy lehetőleg ez leszűkítse a versenyt. Nos, ők nagyon biztosak voltak benne, hogy ez nem lesz meg, nyilván ezért is talán nem teljes bedobással dolgoztak, ők úgy gondolták, hogy 31 néhány, az nekik teljesen elég lesz, és hát persze elég is, leszámítva azt, hogy most akkor kicsit rosszabbul nézett ki, hogy a Jobbikot megelőzte a Mindenki Magyarország a mozgalom, vagy én, de itt hadd ragadjam meg a legfontosabb közreműködőknek való köszönet és hála nyilvánításának a lehetőségét. Én végtelen hálás vagyok annak a mintegy 1000 embernek, aki 150 helyszínen, 2 héten keresztül, sokan a munkahelyükről szabadságot kivéve, mások idejüket, energiájukat nem kímélve, teljesen önkéntesen, annak a reménye és ígérete nélkül, hogy majd zsíros pozíciókat kapnak egy kormányban, vagy bármi egyéb juttatást kapnak, vagy fizetést kapnak.
Tehát automatikusan nem lesz valaki államtitkár helyettes a Márki-Zay kormányban azért, mert most aláírásokat gyűjtött önnek.
Így van, és hogy ezt nem is ezért csinálták. És nagyon aranyos és frajdi elszólás volt az egyik párt aktivista, amikor beszélgetett egy munkatársunkkal, ezután a 33.500 aláírás után, és azt mondta, és ezek valódi aláírások. Ez abban is megnyilvánult, hogy amikor ellenőrizték a Villányi úton ezeket az aláírásokat, akkor hogy nem, a mi aláírásunk visszaellenőrzésekor nem voltak halott aláírók, akik esetleg már hosszabb ideig is.
Más jelölteknél mi volt a helyzet?
Sokkal rosszabb százalékban jött vissza.
Mekkora százalékban?
Én csak a sajátunkat tudom, ugye mi aktivistáink is ott voltak a Villányi úton, amikor ellenőrző hívásokkal ellenőrizték, és azt mondták, hogy nagyon jó. Tehát gyakorlatilag mindenki igazolta, akit fölhívtak, egy-két embert, akit nem értek el, és a többi eset ki minimális mennyiség. A különböző pártok, és most tényleg nem akarok megnevezni egyik pártot sem, de szóval érezhető volt az, hogy ott volt nagyobb kiszorodás, kiesés, tehát nyilván ott egy adott bázisból dolgoztak valószínűleg korábbról. Vagy hát nyilván az látszott, hogy itt egy nagyon komoly hiúsági kérdést csináltak ebből. Ugye, ha valaki bemond 82.000 aláírás, de aztán csak 34.000-re tud leadni, pedig nyilván szeretett volna a legnagyobb számot leadni, de hát nem sikerült, az megint kérdéseket.
Tehát lehet, hogy nem akart leadni többet, nem? Tehát elég volt neki.
És ez teljesen hihető is, igen. Igen, nyilván teljesen hihető is. Vagy az is teljesen reális és hihető, hogy valaki egyetlen nap alatt összegyűjt 20.000-et, és a következő 13 nap alatt is 20.000.
Az előbbi megjegyzés a Dobrev Klárára, az utóbbi Karácsony Gergelyre vonatkozott, tehát akkor ön szerint az ön kollégái, riválisai hazudtak ezekben a kérdésekben? Tehát a Dobrev Klára 82.000 aláírásban, a Karácsony Gergely pedig az első napon összegyűjtött 20.000-ben?
Én szerintem erősen túloztak. De mi mindenképpen nagyon büszkék vagyunk, és leginkább arra, hogy a több milliárdos állami támogatásból működő pártokkal szemben. Ezt önkéntesek gyűjtötték össze az utcán energiájukat, idejüket nem kímélve. Végtelen hálás vagyok nekik.
Ezt amikor észlelte, hogy az ön kollégáinak legalábbis ön szerint nem stimmelnek a számaik, akkor jelezte nekik, hogy itt valami probléma van, kedves Gergő, kedves Klára, hogy gondoljátok ezt?
Nem, az én tisztem az, hogy őket erre emlékeztessem, de nyilvánvaló ebben a nemes versengésben, mert ezt, ha verseny is, akkor is egy baráti versenynek kell nevezzük mindannyian. Tehát itt azért ezekkel az emberekkel együtt szeretnénk győzni, és ezekkel az emberekkel kell, muszáj lesz együtt kormányozni.
Tehát de ha ön most azt állítja, vagy hát érzékelteti, hogy a riválisai egy része nem mondott igazat az aláírásaik számát illetően, akkor ez egy nehéz közös kormányzás lesz, nem?
Hát azért szeretném a hallgatókat emlékeztetni arra, hogy Szijjártó Péter februárban még azt állította, hogy 14 uniós külügyminiszter áll sorba is kopogtatnak nála Szijjártó Péternél, hogy hozza őket össze a kínai kollégákkal és a kínai vakcinagyártókkal, mert ők is szeretnének kínai vakcinát. Azóta több mint egy fél év eltelt, és egyik uniós ország sem kért és kapott, vagy vett kínai vakcinát. Nyilvánvalóan nem azért, mert Szijjártó Péter megtagadta tőlük a kínai külügyminiszternek a telefonszámát. Tehát az, hogy a nagyzolás, vagy akár csak a hazugság is a politikai verseny eszköztára, azt azért én elfogadom. Nem örülök neki.
De Szijjártó Péter ugye nem akarnak önök együtt kormányozni. Tehát, hogy mint a Mindenki Magyarország mozgalom nem törekszik arra, hogy Szijjártó Péterrel együtt kormányozzon. Tehát ilyen, hogy
nem,
ilyen
mi arra törekszünk, hogy Szijjártó Pétert és a kormányát váltsuk le. Többek között éppen azon embereknek az életének a megmentése érdekében, akik mondjuk egy sokkal kevésbé alkalmas vakcinát kaptak az elérhető nyugati vakcinák helyett, az olcsóbb és elérhető nyugati vakcinák helyett, és természetes, hogy én emlékeztetni fogom ezeket a versenytársakat arra, hogy én szerintem egy más politikai kultúrát kell képviselnünk, én egy más politikai kultúrát képviselek, de azt tudomásul veszem, hogy a pártoknak a gondolkodásmódja más, én szerintem nem is hatékony, tehát én kimondottan neheztelek arra, amikor ilyen olcsó szólamokkal és népámítással próbálnak szavazatokat szerezni, mert szerintem ez nem hiteles, ezért ezt el fogom mondani, de a javítás szándékával nekem az a célom, hogy mi egy hiteles alternatívát kínáljunk Dobrev Klárával és Karácsony Gergellyel együtt.
Térjünk vissza még az előválasztásra. Ugye arról megoszlanak a vélemények, hogy az előválasztáson kik lehetnek az ön potenciális támogatói. Ugye vannak olyan vélemények, amelyek szerint önhöz hasonló kiábrándult egykori Fidesz szavazók zömmel vidékről. Ugyanakkor azt ön korábban is elmondta már, és most is elhangzott az ön szájából, hogy legalábbis az ön számára meglepően sokan írtak alá önnek Budapestről. Hogy írná le az ön támogatói körét? Tehát Fidesz ellenes jobboldaliak, vagy esetleg olyan baloldali liberálisok, akik szerint taktikai vagy stratégiai okokból egy jobboldali miniszterelnök jelölt tudná adott esetben megverni, vagy megszorongatni Orbán Viktort. Hogy látja? Gondolom azért az aláírásgyűjtés során valamiféle kép kialakult a saját támogatói köréről.
És hát akkor hadd lepjen meg önöket. Tehát természetesen én soha nem gondoltam, hogy mi Pesten nem tudunk aláírás gyűjteni, sőt őszintén szóval azt hittem, hogy az összes aláírásunk fele budapesti lesz, ehhez képest csak az lepett meg engem, hogy csak a harmada lett budapesti. Hát a 20 ezernek több, mint a fele itt gyűlt össze, de a 33 ezernek ez ugye a harmadát képezi, tehát ahhoz képest én meglepődtem, hogy milyen sok jött össze vidékről. Budapesten nagyon is számítottam mindig is, és mind a két réteg, amit ön megjegyzett, az tetten érhető ebben az aktivitásban. Ugye egyrészt nagyon sokan a ellenzéket sem és a Fideszt sem tartják igazán vállalhatónak, vagy példamutatónak, követendőnek, kritikát fogalmaznak meg. Én azt gondolom, hogy ez a magyar társadalomnak egy óriási része, körülbelül egy harmada. És ez egy nagyon meghatározó rész.
Tehát bocsánat, hogy jól értem, hogy van egy egyharmadnyi, nagyon Fidesz kritikus választói réteg.
Nem, van egy egyharmadnyi olyan választó réteg, aki alig várja, hogy egy hiteles alternatívára szavazhasson a Fidesszel szemben. De az ellenzéket nem találta eddig annak. Nem bízott az ellenzékben, nem találta hiteles alternatívának. De ott van az is, amit ön mondott, hát nyilvánvaló, hogy amikor én sorra látom mondjuk Kőszeg Ferencet, vagy Kéri Lászlót, és még sorolhatnám, hogy kiket felbukkanni a támogatóim között, és nagyon meleg szívvel ajánlanak mindenkinek, nem kérdéses, hogy Kőszeg Ferenc az beszélésben megjelent írásában egészen pontosan leírta, hogy amellett, hogy nyilván személyemben és programomban is támogatni tud, ő igenis azt gondolja, hogy Orbán Viktort egy független, jobboldaliaknak is hiteles és jobboldalakat is megszólítani képes jelölte lehet legyőzni. Tehát ebben van taktikai, kétségkívül van egy taktikai szavazói réteg, akik belátják. Egyébként ilyenek vannak a DK-ban is. Én nagyon hálásan, éppen Budapesten voltak DK aktivisták, akik kék DK-s Jackie-ben jöttek oda és adtak át nekem íveket. Tehát én nagyon hálás vagyok azoknak is, akik a DK részéről is ezt az összefogást és a közös győzelmet képviselik. Sok esetben a DK is tudja, hogy az ő szavazói bázisok az nagyon kevés lesz ahhoz, hogy Orbán Viktort legyőzzük, és hogy ehhez leginkább egy sokkal integratívabb, konszenzusosabb jelölt kell. De természetesen nyilván nem csak a pártszavazók, vagy nem elsősorban a pártszavazók között, de nagyon sok baloldali van, aki pont ezért támogat. Ők egy más kultúrára vágynak Magyarországon, és ezt képviselem én.
Amikor arról beszél, hogy van a társadalomnak egy egyharmada, akik ugye az önszavaival élve egy hiteles alternatívára várnak, hogy az leváltsa a jelenlegi kormányt, akkor ugye ők az potenciális támogatói ezek szerint. Mit kell róluk tudni? Kik ők? Hova szavaztak korábban? Mit tud az ön saját bázisáról most?
Hát nyilván ez az egyharmad.
Ugye ön hogyha jól tudom, akkor 2010-ig volt Fidesz szavazó, ugye?
Ezt? Így, utoljára 2010-ben szavaztam a Fideszre listán.
Világos. Tehát 2010-ig volt Fidesz szavazó. Mennyire jellemző ez a magatartás mondjuk az MMN-nek a támogatóira, vagy akár azokra, akik ön számára aláírást adtak? Most nyilvánvaló, ez egy sokkal kisebb kör, mint az ön által emlegetett ország egyharmada, de talán reprezentálja ezt a választói réteget.
Hát én azt mondanám, hogy a magyar társadalomnak körülbelül a kétharmada az alapvetően jobboldali beállítottságú. Egyharmad baloldali. De az az 50%, aki az ellenzékre akar szavazni, aki le akarja váltani Orbán Viktort, annak értelemszerűen a 33%-nyi baloldali mellett van 17%-nyi jobboldali tagja is. És nyilván itt ezek között kell alapvetően keresgélni azokat, akik támogattak. De a baloldalnak is pont az a része, amit az előbb beszéltünk, aki taktikai okokból vagy hitelességi, tehát a kultúra miatt alapvetően. Én rengeteg ilyen kommentet olvasok mondjuk a YouTube videóim alatt, hogy ateista baloldali ember vagyok, de Márki-Zay Péterben látom azt, akire leérdemes váltani Orbán Viktort. Ahogy említettem is, ez igazából nem jobb és baloldal kérdése immár, hanem egy sok tekintetben nyilván sikertelen ellenzékkel is elégedetlen ellenzéki réteg. Tehát akik a pártokban eddig nem találták meg azt a hitelességet, amit kerestek. És én azt gondolom, hogy ha a Fidesznek a közönségét nézzük, az alapvetően kicserélődött az elmúlt 10 évben. Nem csak én szavaztam 2010-ben még a Fideszre és ma bárkire leszavazni, csak ne rájuk, hanem nagyon sokan vagyunk ezzel így. Hát egy legprominensebb embert, hadd mondjak, Pálinkás József, aki fideszes miniszter volt, nem olyan régen még kormánybiztos, előtte az akadémia elnöke. Tehát a professzorok Batthyány körének az alapítója. És ő vele most szövetségben vagyunk, én nagyon megtisztelve érzem magam, hogy Pálinkás József is engem támogat ebben a versenyben most, de arra fölhívom figyelmet, hogy még akik nagyon sokáig a Fidesszel tartottak, most azok számára is vállalhatatlan lett már. Azok is azt mondják, hogy a magyar nemzet érdekében Orbán Viktor minél hamarabb le kell váltani.
Igen, de ehhez képest ugye a Fidesznek ön is úgy fogalmazott, hogy részben lecserélődött a tábora. Hát azért csak összejött a kétharmad 2018-ban. Tehát, hogy volt egy, és nem csak a parlamenti kétharmad, de volt egy a szavazat számára is egy közel 50%-os támogatottsága. Tehát valahonnan a Fidesz pótolta ezeket az egyébként mondjuk tőle elszivárgó szavazókat.
Így van. És ez egy nagyon szomorú folyamat. Az ellenzéknek ezzel abszolút számolnia kell. Tehát az ellenzéknek nem csak mozgósítani kell, hanem új szavazókat kell meggyőznie, vagy fideszes szavazókat kell elbátortlanítania, és ebben eddig nem volt jó. Hogy egészen pontosan milyen volt, az azt mutatja, hogy 2014 óta a Fidesz folyamatosan erősödött. Ha csak a demográfiát nézem, akkor 2018 óta több százezerrel több ellenzéki szavazó kell, hogy legyen ebben, vagy kellene, hogy legyen ebben az országban. hiszen a fiatalok körülbelül kétharmada ellenzéki, a sajnos Covid miatt különösen sok eltávozó időskorú között pedig körülbelül egyharmad az ellenzéki. Tehát egy kétharmados Fidesz kimenő réteg helyére egy egyharmados Fidesz bejövő választói réteg jön. Ez azt jelenti, hogy 4 év alatt, amire egyébként 1 évvel ezelőtt éppen Lázár János mutatott rá, vagy lehet, hogy most már 2 lassan. Tehát az ellenzéknek folyamatosan jelentősen erősödnie kellene, százalékban mérhetően. És ezzel szemben a kutatások ma még mindig azt mondják, hogy körülbelül ugyanott tartunk, ahol 2018-ban. Tehát, hogy valójában az ellenzék, ha úgy tetszik, jelentős számú szavazót még veszített is, mint ahogy 2014 és 18 között is, a Fidesz 44-ről 48%-ra még erősödött.
Hát ott,
is.
Ott ráadásul ugye lett a Fidesznek talán több százezernyi, de lehet azt mondani, hogy 500 000 olyan szavazója, akik 2014-ben nem szavaztak rájuk.
Igen, és hát tudjuk, hogy ez minek köszönhető. Az, hogy a professzor...
tudja?
Igen. Az, hogy a professzorok Batthyány köre már nincs a Fidesz mögött, az nem azt jelenti, hogy nincsenek értelmes emberek, akik akár egzisztenciális okokból, a fizetésük okán, akár bármilyen okból kiszolgáltatva, vagy lelkiismeretük okán még mindig a Fideszre szavaznak. De azért a nagy többség a Pálinkás Józsefeknek elhagyta a Fidesz, nem szavaz rá, ugyanúgy, ahogy én. Én egyébként azt is el szoktam mondani, hogy nem én változtam 2010 óta, hiszen én 2010-ben még egy Putyin ellenes Európa párti Fideszre szavaztam, akik azt ígérték, hogy ha valaki belenyúl a közösbe, annak levágják a kezét. Hát nyilvánvaló, hogy ebből semmi nem igaz a mai Fideszre. Tehát aki gerinces és az elveit komolyan vevő ember, és 2010-ben a Fideszre szavazott, az ma nem szavazhat rájuk. Nem szavazhat Putyinra, nem szavazhat az Európai Unió ellen, és nem szavazhat a tolvajokra. Tehát én azt gondolom, hogy az egyetlen elfű magatartás az az, hogyha valaki akkor a Fideszre szavazott, az most nem szavazhat a Fideszre. De ezzel együtt a Fidesz mégis
nyert. De bocsánat, annyiban hadd vessem közbe, hogy nyilván a Fidesz nem az azzal reklámozza saját magát, hogy ő Putyin párti, EU ellenes, vagy az ön szavait idézve tolvaj, hanem a hagyományos értékeknek a védelmezőjeként reklámozza magát, vagy akár hát, globalizáció kritikus jobboldalként reklámozza magát. Tehát nyilvánvaló, most ne is menjünk bele ennek a részleteibe, csak tehát valószínűleg a jobboldali szavazótábor számára nem feltétlenül azért vonzó a Fidesz, azok miatt, a tulajdonságok miatt vonzó a Fidesz, amelyeket itt
nem ezek szerepeltek az óriás plakátokon, hanem a migránsok. A szexuális propaganda, Soros, Gyurcsány. Tehát nyilvánvaló, hogy a Fidesz nem pozitív értékekkel, amikre én is szavaztam még 2010-ben, nem az egyébként nyilván objektíven is értékelhető kormányzati teljesítényével kampányol, hanem gyűlöletkampányokkal.
Azt látja egyébként, mert ugye én vittem el a beszélgetést egy picit, saját magamat korrigálva próbálok visszakanyarodni, hogy mert ugye ott tartottunk, hogy azt mondta, hogy tudja vagy látja azokat a szavazókat, akik 14 akik és 18 jöttek. Között csatlakoztak a Fidesz. Kik ők?
Hát ez a gyűlöletkampányoknak az eredménye. Nyilvánvaló, hogy Magyarország legszegényebb, legtanulatlanabb embereit sikerült a Fidesznek gyűlöletpropagandával maga mellé állítani, akik rettegnek. Nem azt nézik, hogy bemegy a boltba és mit tud venni a jelenlegi inflációs ráta mellett egyre kevesebbet, hanem azt nézik, hogy úristen, jönnek a migránsok. És elhiszik azt a teljesen abszurd hazug propagandát, hogy ha az ellenzék kerülne kormányra, akkor ide tömegével hoznának be migránsokat, vagy átműtetnék az óvodás gyermekeiket kisfiúból kislányá, vagy kislányból kisfiúvá. Tehát ezeket a végtelenül ostoba, emberileg is megalázó, ostoba gyűlölködő szlogeneket, ezeket a Fidesz még Arthur Finkelstein recepte nyomán kezdte el terjeszteni, és ebből nagyon jól megéltek, hiszen 2018-ban ebből lett kétharmaduk. Arthur Finkelsteinről pedig azt kell tudni, hogy egy melegházasságban élő homofób, antiszemita zsidó volt, tehát akinek a zsidó és homoszexuális létére semmilyen erkölcsi gátlása nem volt, hogy korrupt diktátorokat hazug gyűlöletkampánnyal segítsen hatalomra. Én azt gondolom, hogy ez a fajta végtelenül aljas és hazug gyűlöletpropaganda az, amivel a Fidesz valóban százezreket állított maga mellé, akik nem a Fidesz egyébként, mondom, hébe-hóba meg található valódi kormányzati teljesítménye miatt szavaznak a Fideszre, hanem immár csak valami ellen, egy képzelt ellenség ellen, félelemből, rettegésből.
Ennél azért a Fidesznek a bázisa azért néppártibb, nem?
Tehát, hogy én most csak arról beszélek, hogy ki az, aki a Fidesznek a bázisát a professzorok Batthyány körével szemben alkotja. Tehát nem vitatom, hogy a korábban Fideszre szavazók, azok több U-turnt, több 180 fokos fordulatot is bevettek Orbánnal. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy Orbán Viktor 2009. november 25-i az egy találkozója volt Szentpéterváron Putyinnal.
Ugye ez az orosz kormánypárt kongresszusán tett látogatása, ugye?
És addig a napig soha semmi jót nem mondott Putyinra, sőt a leghevesebben támadta. Onnantól kezdve semmi rosszat nem mondott Putyinra, és az Európai Uniót addig mindig csak támogatta és dicsérte, és onnantól kezdve pedig csak támadja.
Itt tartunk a Harcosok Klubjának az első félideje után. Az első félidejének a végén vendégünk Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere, ellenzéki miniszterelnök jelölt, és rövidesen folytatjuk vele a beszélgetést.
Harcosok Klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Folytatódik a Harcosok Klubja. Vendégünk Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere, Mindenki Magyarországon mozgalom alapítója, ellenzéki miniszterelnök jelölt. Ott tartottunk, hogy Márki-Zay Péter egy rövid elemzést adott nekünk arról, hogy szerinte 2014 és 18 között kik csatlakoztak a Fidesz szavazótáborához, és miért. Viszont most egy picit az előválasztásra kanyarodjunk még vissza. Ugye szóba került az első fél időben az, hogy Márki-Zay Péter a harmadik helyen zárta a nulladik kört, vagyis a harmadik legtöbb aláírást vagy ajánlást adta le miniszterelnök jelöltként. Hányadik helyre várja magát az első fordulóban?
Hát remélem szerint harmadik helyre, erre most minden esélyünk megvan az
eddig. Kik mögött?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván azt a Jobbiknak a magatartásából azt vélem kiolvasni, hogy Jakab Pétert lehet leginkább megelőzni. Kutatások egy része is
a Jobbik magatartásról mondaná néhány szót, hogy ezt hogy látja, hogy honnan veszi?
Hát nagyon érdekes.
Bocsánat, tehát ha jól értem, akkor Dobrev, Karácsony és Márki-Zay, akkor ezt tartja valószínűleg a Jobbik magatartásából, mert hogy akkor ezek szerint Jakab Pétert megelőzni, de mi ez a magatartás?
Hát ugye először is maga az a kutatás, amire gondolok most éppen, az a pulzusnak a felmérése, de volt egy másik kutatás is, ahol ebben a sorrendben lévő első-második hely után Jakab Péter mindössze 1%-kal állt előttem, és most teljesen mindegy az ebből a szempontból, hogy most vagy a közeljövőben meg lehet-e előzni Jakab Pétert ebben a listában, de azt látom, hogy ők ettől félnek. Az a Jobbik, amely egyöntetűen és nagyon korán beállt mögém a Csongrád-Csanád megye 4-es körzetben Lázár Jánossal szemben, az most azt állítja, hogy...
Sőt, bocsánat, ugye a 18-as időközi polgármester választáson is már nagyon komoly szerepe volt a Jobbiknak, illetve Szabó Gábor pártigazgatónak az ön kampányában.
Abszolút, és végtelen hálás vagyok nekik, nagyon sokat tanultam tőlük. Azóta is rendkívül szoros az együttműködés a Jobbik és közöttünk, személyesen is jó kapcsolataim vannak a Jobbikon belül, az egyes körzeti jelöltektől és alapszervezetektől a vezetőségig bezárólag.
Jakab Péterre is igaz ez?
Jakab Péterrel úgy látom, hogy annyira nem. Tehát én ugyan többször kezdeményeztem már nála négy szem közti beszélgetést, de ő valamiért ettől mindig kitért. Nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka, de ennek tulajdonítom azt is, ahogy említettem, hogy most kimondottan ellenségesen nyilatkoztak, de még egyszer én ennek ezt az egy magyarázatát látom, hogy most éppen a harmadik helyért könnyen lehet, hogy éppen bele versengek, és ez magyarázhatja ezt a kritikus hangot, ugye az Alfa Híren között cikkről beszélek, amiben úgymond letámadtak engem, de mindenkit szeretnék megnyugodni, hogy egy rövid és lehet, hogy viharos előválasztási első-második fordulót követően az ellenzék egysége az teljes és töretlen lesz. És természetesen igaz ez, ahogy említettem, a Jobbikkal való kapcsolatom az eddig is szoros együttműködés volt, ami nem egyetlen nem azt jelenti, hogy a kezdetektől fogva, tehát a legelső naptól kezdve, hogy mi együttműködtünk, én a kritikáimat velük szemben sem rejtettem soha véka alá. Én mindig, hogy mondjam, a legelső találkozásomat Vona Gáborral, akit egyébként egy rendkívül intelligens és tehetséges politikusnak tartok. A legelső találkozásomat is arra használtam ki, hogy konfrontálódjak vele, és a néppártosodásnak az irányát kritizáljam. Én a radikalizmust tartottam volna meg, és a szélsőségtől szabadultam volna meg. Ők ezt akkor fordítva csinálták. Jakab Péterről pedig nagyon pozitívan el szoktam mondani, hogy ezt ő a fejtetőjében
picit megmagyarázná, ha már szóba hozta, hogy a radikalizmus és a szélsőségesség között a Jobbik esetében mi a különbség? Tehát ön mit szeretelt volna le a Jobbikról, és mit tartott volna meg szemben azzal, amit a Vona Gábor csinált annak?
Torockainak, vagy a kis cipőkbe köpödöső Kulcsárnak semmi helye nem lett volna már ebben a Jobbikban, viszont Vona Gábornak nem szabadott volna kutyákkal vagy cicákkal fényképezkedni. Tehát szerintem a radikalizmusra nagy szükség van, a Jobbik radikalizmusára is nagyon nagy szükség van, és ennek a megtartása mellett sem szabad soha fölvállalni semmilyen gyűlöletpropagandát, faji előítéleteket, szájértörvényt és szerintem Tóth Csaba támogatását sem.
A Szájer törvény alatt mit ért?
Hát azt a bizonyos homofób törvényt, amelyet a Fidesz gyermekvédelmének hazudik, de amelyben egyetlen egyszer nem szerepel a pedofil szó, a homoszexuális viszont vagy hatszor.
És miért hívja Szájer törvénynek?
Hát nyilvánvalóan azért egy homofób törvény, hogyha a Fidesznek a melegekkel baja van, akkor elsősorban a saját házatáján kell szétnéznie.
De egy ön által homofónak nevezett törvényről miért pont Szájer József jött az eszébe?
Előbb említettem, ez a Finkelstein modell. Tehát amikor egy homoszexuális zsidó, tanácsadó segít Orbánnak homofób és antiszemita kampányokat felépíteni, az ezt a fajta gátlástalan gyűlölködést mutatja, és ez engem végtelen fölháborít.
De Szájer Józseftől egyébként nem hallottunk gátlástalan gyűlölködést azért az
nem,
ő
a Szájer József egy homofób alaptörvényt jelez a magyar történelemben. Egy olyan törvényt, amelyben a biológia könyvből át kellett másolniuk azt, hogy az anya nő az apa férfi. Tehát én azt gondolom, hogy azt a propagandát...
Hát ön szerint ez a megállapítás, amit ugye a Szájer József által valóban általa megszövegezett alaptörvény tartalmaz, ez homofób.
Maximálisan az egész homofób, hogyha megnézi azokat a heti ingyenes propaganda kiadványokat, amit a Fidesz behajigált többek között Hódmezővásárhely postaládáiba, ott ezt az ő általuk gyermekvédelminek nevezett törvényt, ezt kizárólag szivárványszínű zászlókkal illusztrálták. Tehát nyilvánvaló, hogy ők idekeztek a homoszexualitást összemosni a pedofiliával, és ez megbocsáthatatlan bűn.
Ezt én értem, viszont amikor ön egyfelől azt állítja, hogy ez a törvény, ez egy homofób törvény, tehát kifejezetten homoszexuálisok ellen irányuló törvény, és erről Szájer József jut eszébe, sőt elnevezi Szájer törvénynek, akkor ez ön szerint ez nem homofób magatartás?
Most, hogyha ez nem homofób törvény
Nem állítom,
lenne,
kérdezem.
Nem az. Hogyha ez nem homofób törvény lenne, hanem pedofil törvény lenne, akkor én Kaletta törvénynek hívnám. Azért hívom Szájer törvénynek, mert ez kimondottan a melegek elleni uszítás. És természetesen én azt ajánlom minden Fidesz azó figyelmébe, hogy a Fidesz egyáltalán nem mentes a homoszexualitástól, a homoszexuálisoktól. Én meggyőződéssel vallom, hogy a legtöbb meleg egyébként a Fideszben van, és legyen kedvesek befejezni ezt a gyűlöletpropagandát.
De amikor ön ezt meggyőződéssel vallja, akkor ezt honnan veszi?
Hát, hogyha csak a Szájernek az a bizonyos brüsszeli ereszkedése nek a helyszínét nézzük, akkor ott a tulajdonos bevallása szerint csak abba az egy brüsszeli melegbárba és orgiára 9 fideszes magyar országgyűlési képviselő járt rendszeresen. Tehát mutasson nekem még egy pártot a magyar parlamentbe, ahonnan egyetlen egy brüsszeli melegbárba 9 országgyűlési képviselő jár rendszeresen.
De ezt nem tudjuk, hogy valóban jártak-e, azt tudjuk, hogy ez a fiatal ember állított egy ilyet. De ő elég sok mindent mondott, meg annak az ellenkezőjét is, nem?
Én az ellenkezőjét nem hallottam, elég sok mindent mondott, és én amit láttok, arra eddig bizonyítéka is volt. Nyilván vajon Szájer József
esetében. Erre pont nem mutatod be bizonyítékokat.
Mondhatnám, hogy még szép, de ez nem azt jelenti, hogy nincs. De hozzáteszem, csak a...
Jó, de csak ön állít valamit, Gábor, amire fél év alatt nem...
Igen. Szerkesztő úr, nem fogom az indiszkréciójukat fölfedni, de föl tudnám sorolni a fideszes kormánynak a meleg tagjait.
Hát nagyon megköszönöm, hogyha nem tenné meg.
Nem, csak mondjuk a tényszerűségnél maradjunk. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a Fidesz kormányban és a Fidesz pártban több meleg
van. Igen, csak ezek állítások, amiket vagy ön tesz, vagy ez a fiatal ember, akiről ugye beszél, aminek azon túl, hogy egy fideszes LP képviselőt a járványügyi intézkedések megsértése miatt elmarasztalt a belga hatóság, és ezentúl pedig lebukott azzal, hogy egy meleg partiban volt november-decemberben a tavalyi év folyamán. Ezentúl, tehát a többi állítólagos érintetre, amit nagyon helyesen ön nem nevez meg, nem látunk bizonyítékot.
Igen. Nyilvánvaló nem független Szájer József lebukása attól, hogy egyrészt Orbán Viktor közvetlenül ezt megelőzően keménykedett az Európai Unióval, nem tekintem függetlennek legalábbis, és attól sem valószínűleg független, hogy éppen a homofób törvénynek, az alaptörvénynek a szerzője bukott le. Tehát az a nemzetközi sajtó, az a belga sajtó, a Euronews vagy bármelyik csatornát említhetnénk, amely máskor annyira kényes a politikusok és más közszereplőknek vagy magánembereknek is a magán életére és a személyiségi jogaira, az gátlás nélkül leleplezte Szájer Józsefnek a részvételét ezen a melegpartin, szemben azzal a rendkívül szemérmes magyar ellenzéki sajtóval, amely kizárólag egy kijárási tilalom alatti tiltott házi bulinak próbálta beállítani ezt a partit. A nemzetközi sajtó egy lábakat, combokat a levegőbe 25 mesztelen férfi, maszk és gumi nélküli partijáról írt. Tehát, hogyha hírértékű volt a Euronewsnak, a Guardiannek és más újságoknak ez a nem elhanyagolható nüansz, nevezetesen, hogy a homofób magyar alaptörvény szerzője maga is meleg, akkor ezt mi se tekintsük mellékes körülménynek, éppen az előbb említett álságos gyűlölet propagandára.
Igen, csak a járványügyi, igen, hogy de viszont, hogyha a magyar ellenzék abból indul ki, hogy a olyan emberek ellen kell fellépni, akik és olyan cselekmények ellen kell fellépni, amelyik BTK, akkor ebben az ügyben a büntető jogi tényes az annyi volt, hogy Szájer József megsértett egy járványügyi intézkedés, járványügyi korlátozás. Hát ugye azt egyikünk se gondolja, hogy meleg partiba járni.
Az bűncselekmény lenne, senki nem gondolja lenne. Ezt, egyértelmű. Nyilván a kábítószer...
És ne tartozna adott esetben. Igen,
a kábítószer birtoklás az némileg színezte ezt a történetet, de...
De ha jól tudom, nem büntették meg ezért Szájer Józsefet.
Igen, az egész, még egyszer mondom, miért derült ki? Miért hozták ezt nyilvánosságra? Az a belga vagy európai sajtó, amely...
Tehát ezzel azt állítja, hogy politikai fegyverként használta a belga sajtó ezt a partit a európai mainstream ellenfeleivel szemben. De ez akkor Orbánnak, ez nincs rendben, nem?
Én biztos vagyok benne, hogy Orbánnak egy nagyobb pofont vittek be ezzel, mint amit Juncker lekevelt neki, amikor diktátorként üdvözölte. Tehát ez a pofon, ez Orbánnak sokkal jobban fájt annál, mint amit Junckertől kapott.
De akkor még ezt zárjuk le ezt a témát, de még egy utolsó visszakérdezés muszáj. Tehát, hogy ha ez így volt, hogy a belga sajtó, a nyugat-európai sajtó politikai fegyverként használt egy meleg bulit az európai mainstream ellenfeleivel szemben, akkor az nincs rendben. Tehát,
ez nincs rendben, ebben ennek teljesen igaza van, és valamiért...
Egy olyan bulit, ahol egyébként a járványügyi intézkedések megsértésén kívül ugye nem történt bűncselekmény, tudtunkkal, lehet, hogy volt kábítószer, ahol vissza is, de hogy Szájer Józsefet ezért speciál nem büntették meg.
Ezt egy Európai Uniós parlamenti képviselő, azt gondolom, hogy valószínűleg nem először és nem utoljára fordult elő, hogy ezt ő megúszza. Az, hogy ez egyáltalán nyilvánosságra került, az teljesen egyértelműen, ahogy mondtam, ez egy pofon volt Orbán számára. Nem tudom elképzelni, hogy ez véletlen lett volna, hiszen a belga sajtóban egyébként nem hemzsegnek a hasonló történetek, vagy éppen ebben a buliban is volt más képviselő is, mint tudjuk, akinek a neve valamiért nem szivárgott ki. Tehát én egészen biztos vagyok, hogy a Szájer nevének a kiszivárogtatása az nem a véletlen műve volt. No, de mindesetre tényleg nem azt akarom ebből kihozni, sőt, leginkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen a fideszes politikusok homoszexualitása az nem bűn. Én pont egy olyan országért küzdök, és egy olyan Magyarországot szeretnék, ahol a fideszes politikusok is nyíltan fölvállalhatják a homoszexualitásokat, mert ezzel nem zsarolná őket senki, ez nem lenne szégyen, ezt nyíltan fölvállalhatnák. Én pont azért küzdök, hogy egy ilyen ország legyünk végre.
Szerintem lezárhatjuk a Szájer blokkot, amit az amiatt voltam kénytelen megkezdeni, mert ön Szájer tövének nevezte a a gyermekvédelmi törvényt, amit egyébként homofób törvénynek is nevezett. De térjünk vissza arra, hogy ha ön bejut a második fordulóba, ugye ennek is blokkunk előtt ez volt az utolsó kérdésem, akkor mi fog történni? Visszalép, vagy versenyben marad?
Hát még egyszer van, ha bejutok a második fordulóba, akkor természetesen nincs miért visszalépni, hiszen ez egy nagyon komoly küzdelem lesz, de a legfontosabb döntés, amit el kell...
Tehát nem lép vissza?
A legfontosabb kérdés, amit el kell döntenünk majd, az az, hogy egy olyan közös győztes legyen majd, aki képes Orbán Viktor legyőzésére.
Ezt én értem, de ha mondjuk Karácsony Gergellyel és Dobrev Klárával bejut a második fordulóba, akkor mit fog tenni?
Hát én egészen biztosan meg fogom beszélni ezt Karácsony Gergellyel. Én személy szerint abban is biztos vagyok, hogy ebben a szituációban én lennék a kettőnk közül is konszenzusosabb jelölt.
Tehát akkor is, ha a harmadik helyen jut tovább, és mondjuk Karácsony Gergely második helyen, akkor is azt javasolná Karácsony Gergelynek, hogy ő lépjen vissza az ő javára.
Nyilván erről kell majd beszélgessünk, ő természetesen fordított helyzetet javasolna, érthető.
És mivel tudna őt meggyőzni?
Hát én az elutasítottsági százalékokkal és azzal, hogy ki tud több olyan szavazót megszólítani, akik majd szükségesek lesznek 2022. áprilisában a Fidesz leváltásához.
Van egy közös halmaz azért az önök támogatói között, nem? Karácsony Gergelye.
Mindenképpen is a lehető legkomolyabb együttműködésre fogok törekedni minden ellenzéki párttal, Karácsony Gergelyével, mint jelöltel is.
Azért kérdezem, mert annyi, amikor már szóba került a beszélgetésünk első felében a Mindenki Magyarországa mozgalom, és ugye annak idején az alapítók névsorából lehetett akár arra is következtetni, hogy összeállt az a kör, amely az ön miniszterelnök jelölti ambícióinak a hátországa lehet. És ehhez képest ugye az MMM-nek az alapítói közül többen, akár Bot Péter Ákos, akár Elek Isvára gondolok, a Karácsony Gergely 99% mozgalmában vállaltak szerepet. Ez az első kérdésem, hogy is vállaltak szerepet, és ettől még a Mindenki Magyarországa mozgalomban is vállalnak szerepet, vagy váltottak?
Hát én úgy emlékszem, hogy talán mind a ketten adtak nekem is ajánlást, ugyanúgy, mint a 99 mozgalomnak, de mondhatnám Mellár Tamást is, és még nagyon sokakat másokat. Tehát valóban nagyon széles az a kör, mint amely Bolyár Gábor például, akivel nyilván én is nagyon jó viszonyban vagyok, de egyébként ő még Dobrev Klárával is beszélgetett, ő is belépett a 99 mozgalomba is. Tehát azért viszonylag széles az a kör Magyarországon, aki bármilyen hiteles, komoly jelöltet hajlandó és szeretne támogatni, aki győz. És persze mind a két mozgalomban vannak olyanok is, akik elsősorban vagy letették a varast valamelyikünk mellett. Említettem nyilván több nevet én is, de tényleg nem akarom, hogy ez egy ilyen felsorolási verseny legyen. Nem kétséges, hogy mindkettőnket nagyon sok olyan hiteles ember, közéleti szereplő támogat, akik valamiért a többi jelölt mellé nem adták a nevüket.
Azt tud a példákat mondani?
Hát mondjuk én Dobrev Klára és Jakab Péter mellett kevesebb. Tehát ennek a szélesebb értelmiségi körnek kevesebb képviselőjét látom megszólalni, aminek nyilván az a demográfia az oka, hogy nyilván az ő támogatóik egy másik közösségből, a közegből kerülnek ki. És ezzel csak arra akartam utalni, amit ön is említett, hogy Karácsony Gergely és az én támogatóim között van egy látványos átfedés is.
De akkor ezek szerint azt nem tartja az MMM, vagy akár az ön személyes kudarcának, hogy mondjuk a Bot Péter Ákos, Mellár Tamás, vagy Elek István most Karácsony Gergely mozgalmába így belépett?
Nem, mert ettől még ők az MMM-nek is lelkes támogatói, és még egyszer mondom, nem, még ez azt jelenti, hogy ők állást foglaltak volna mondjuk Karácsony Gergely mellett. Hiszen akkor én láttam ezt a levelet, amit kiküldtek ugye a 99 mozgalomhoz belépéshez, az, hogy valaki ezt támogatólag visszaküldte, abból nem következett egyáltalán, hogy ők a 6 vagy most 5 jelölt közül Karácsony Gergely tartják a legalkalmasabbnak, vagy az egyedül alkalmasnak. Tehát nem egy közös ellenzéki mozgalom alapításához hívták meg őket, és nagyon lelkesen csatlakoztak. Őszintén szóval azt gondolom, hogy ebben a mozgalomban például a most versengő 5 jelölt mindegyikének helye lehetne, hiszen annyira egyértelmű és magától értetődő célokat fogalmaz meg, amivel nem is lehet nem egyet érteni.
Amikor elindult a Mindenki Magyarország mozgalom, akkor ugye önök meghirdették a Kossuth köröknek az elindulását is. Ezzel azóta mi a helyzet?
Hát ezek a Kossuth körök működnek. Pontos számot én ugye nem tudok adni, de nálunk az adatbázisunkban egy 5-10 ezer közötti tag van regisztrálva. Ugye azért mondok ilyen tág határokat, mert egy-két évvel ezelőtt ez egy 5000-es támogatói kör volt, most az utóbbi hónapokban lendületesen bővült.
Tehát például a kampány miatt?
Igen, a kampány miatt, tehát most, amikor hírleveleket küldünk ki, akkor az összfeliratkozói létszám az 20 000. Tehát a mi hírlevelünk, ami elég gyakran megy ki, az most 20 000 e-mail címre megy ki. Tehát ez egy nyilván nagyon széles kör, de akik regisztráltak az oldalon, tehát nem csak az e-mail címüket adták meg, hanem a szélesebb támogatói körben vannak, az is több mint 5000. És hát én azzal nem csak az aláírások miatt mondom, de az egészen biztosra veszem, hogy ez ma Magyarországon a legnagyobb nem párt politikai mozgalom.
Most amikor aláírásokat gyűjtöttek, elmondta, hogy ebben hányan vettek részt, hány helyszínen, akkor a Kossuth köröknek ebben mi volt a szerepük?
Hát meghatározó szerepük volt természetesen.
Ugye azt említette a beszélgetésünk első részében, hogy 1000 ember vett részt körülbelül is 150 helyszínen.
Így van, és hát ezt alapvetően a Kossuth körök szervezték, tehát a helyi Kossuth körök. A Kossuth körökről azért azt szeretném elmondani, hogy amikor azt mondom, hogy mi nem vagyunk párt, akkor azt is mondom, hogy párt tagok vannak az MMM tagjai között. Az elnökségünkben is van Momentum tag, van olyan megyei koordinátorunk, aki DK tag, és sorolhatnám még, tehát gyakorlatilag az összes pártból vannak nálunk tagok, hogy más nem mondjak, például Mirkóczki Ádám, Eger polgármester annak idején belépett a Mindenki Magyarországa mozgalomba, és tőlünk még nem lépett ki, bár a Jobbikból már igen. Tehát, hogy nyilván nagyon széles körből vannak nálunk tagok, párttagok is. Nyilván
de
akkor...
aktív is a önöknél a Mirkóczki Ádám?
Nem, egyáltalán. A személyes viszonyom egyébként jó, tehát én néha beszélek vele telefonon, nyilván más polgármester kollégákat is felszoktam hívni, hogyha a városukba látogatok, úgyhogy legutóbb a Mirkóczki Ádámmal is akkor beszélgettem, amikor én Egerben jártam kampányolni. Nem találkoztunk, de beszélgettem vele, biztos vagyok benne, hogy a megyei-jogú városok polgármesteri találkozóján majd személyesen is fogunk találkozni ismét. Tehát nem, de ugyanígy én nyilván fideszes polgármesterekkel is, a Szalai Ferenc szolnoki polgármester úrral találkoztam szombaton, amikor a Gulyás Fesztiválon jártam Szolnokon, és hát ővel is nagyon jól elbeszélgettünk, különösen azért, mert ő nekem egy évig tornatanárom és kosárlabda edzőm is volt, tehát nyilván van egy ilyen személyes kötődés. Nem gondolom azt, hogy egy ilyen mozgalomnak az elsődleges célja egyébként a, hogy mondjam, azért is nem lettünk párt, akkor inkább így mondom, mert mi az összefogást képviseljük. És ebben az összefogásban én azt szeretném, ha minden tisztességes magyar ember megtalálná a helyét, és együtt tudnánk leváltani egy végtelenül korrupt rendszert, Magyarország 1000 éves történetének legkorruptabb kormányát.
Ezt korábban is elmondtam már, és azért a magyar történelem ismeretében ez elég merész kijelentés, mert itt aztán nagyon sok minden, nagyon sokféle kormányzati rendszer volt.
Hát tessék nekem még egyet mondani, ahol a kormányfőnek 4 év alatt a gázszerelőjéből az angol királynőnél is gazdagabb ember lett.
Végig gondolom, nem biztos, hogy fogok tudni mondani, viszont, hogyha megengedi, akkor még visszakanyarodnék az eredeti kérdésre. Hogy ugye itt az merült föl, hogy állva marad-e, vagy visszalép másik forduló előtt. Ezt azt mondta, hogy nincs sok a visszalépni, de aztán ügyesen megkerülte ezt, és azt mondta, hogy a Karácsony Gergelyel egyeztet erről. Karácsony Gergely nem lép vissza, akkor ő visszalép-e az ő javára.
Hát ez egy chicken game is lehetne, ugye, ahogy szokták mondani ezt, amikor egymással szembe megy két autós, és valamelyiknek félre kell rántani a kormányt. Én sajnos már láttam egy olyan választást 2018-ban Magyarországon, ahol senki nem rántotta félre a kormányt, és egy újabb fideszes kétharmad lett a vége. És lehet, hogy ezzel vissza fognak élni a versenytársaim, de én továbbra sem fogok. Nem vagyok hajlandó egy személyes hiúsági vagy bármi egyéb kérdés miatt újabb fideszes kétharmadot kockáztatni.
De itt az előválasztásról van szó, tehát itt nem a Fidesz az ellenfél.
Valójában ez az egész előválasztás, vagy egy teljes politikai szerepvállalásomnak egyetlen egy célja van, az előbb említett 1000 éves történelmünk legkorruptabb kormányát leváltani.
Erről szól az előválasztás. Tehát akkor adott esetben hajlandó visszalépni Karácsony Gergelyével.
Bármit meg fogok tenni bárkinek a javára, ami azt szolgálja, hogy Orbán Viktort együtt leváltsuk.
A Harcosok Klubja című rádió műsorból 2-3 perc van hátra, utána egy néhány kérdésem még nekem van, tehát a YouTube csatornán tudjuk folytatni a beszélgetést, viszont egyet még kérdeznék, és akkor azzal a rádió hallgatóktól is búcsúzunk. Van-e olyan... Tehát, hogyha nem ön nyeri az előválasztást, és viszont az ellenzék nyert tavasszal, akkor kinek a kormányába és milyen minőségével lépne be?
Hát itt megint csak azt kell mondjam, hogy én Hódmezővásárhely polgármestereként rendkívül jól érzem magam. Azt szeretném, hogyha Vásárhely is szabad lenne, és ehhez sajnos ezt a kormányt egészen biztosan le is kell váltani. Tehát én nekem önmagában olyan célom, hogy én miniszteri posztot kapjak, nincs. Én teljesen ingyen és önzetlenül segítem most is az ellenzéket. Egyébként ezeket a pártokat látva, ismerve, őnekik kellő számú emberük van, akiket pozícióba kell, vagy szeretnének juttatni. Tehát ha egyáltalán fölmerülne ez a kérdés, akkor azonban van néhány olyan téma, amivel nagyon szívesen foglalkoznék, és ez személytől független. Tehát az a téma, amit én akár a Fidesznek is nagyon szívesen segítenék megoldani, az egyik ez a cigány felzárkóztatás. Ugye a roma lakosság megsegítése, támogatása. 2050-re minden második magyar gyermek cigány származású lesz. Ha örülünk ennek, ha szomorúak vagyunk emiatt, ez tény. Tehát az egyetlen stratégiai kérdés, ami minden kormány esetében megérdemli a támogatást, ez a cigányság helyzetének a rendezése, a felemelés. Le kell hajolnunk a legelesettebb emberekhez, és ő rajtuk kell tudni segíteni, különben ennek az országnak nagyon szomorú jövője lesz.
Itt a Harcosok Klubja szezonnyitó adásának a vége a Spirit FM-en, de néhány kérdés erejéig folytatjuk még Márki-Zay Péterrel, Hódmezővásárhely független polgármesterével és ellenzéki miniszterelnök jelölttel a Spirit FM YouTube csatornáján. Nagyon köszönöm a Harcosok Klubja hallgatóinak a figyelmet. Nagy Teodor a szerkesztő kollégám nevében is búcsúzom, Gavra Gábort hallották, a viszonthallásra.
Ez volt a Harcosok Klubja. A Spirit FM-en.